Konvergencia program és gázár támogatás. Még tovább csúszik az euró bevezetése? Megnevezték az augusztus 20-ai tragédia felelőseit. A katasztrófavédelem, a miniszterelnöki hivatal és az OMS is hibázott. Tömeges ételmérgezés Szombathelyen, fertőző májgyulladás Somogyban.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ismertette a konvergencia program kereteit. A hangsúlyozottan nem részletes vitaanyag továbbra sem nevezi meg az euró bevezetésének határidejét. A Fidesz szerint a kormányzati anyag alapján 2015-re csúszik az euró bevezetése.
A miniszterelnök által ismertetett vitaanyagot augusztus végéig egyeztetik a munkavállalókkal és munkáltatókkal, és szeptember 1-én válik a módosításokkal hivatalos konvergencia programmá. Gyurcsány Ferenc elmondta, a konvergencia program alapján jövőre a GDP arányos államháztartási hiány 6,8%, 2008-ban 4,3%, 2009-ben pedig már csak 3,2% lesz. A GDP arányos államadóság viszont csak 2009-től kezden el csökkenni. A 2011-ig tervezett konvergencia program következtében a GDP növekedése jövőre 2,2%-ra csökkenne, amit évenkénti 2%-os növekedés követne. A miniszterelnök hangsúlyozta, a gázár támogatásban a jelenlegi szint marad meg, tehát a legrászorulóbb 30-40% részesülhet majd 100 milliárd forintos támogatásban. Folytatódik az egészségügy és a felsőoktatás reformja, ugyanakkor nyugdíjügyben már rövid távon is szükséges lesz néhány változtatás.
Feltesszük azt a kérdést a következő hónapokban, hogy minden része a mondjuk úgy, hogy rokkant nyugdíj mai rendszerének az igazságos, méltányos és fenntartható-e?
A miniszterelnök bejelentette, a nyugdíjkorhatár és nyugdíjindexálás kérdéseiről az év második felében dönt majd a kormány. A Fidesz szerint a bejelentett konvergencia program azt jelenti, hogy 2015 az új euró céldátum Magyarország számára. Varga Mihály szerint a miniszterelnök által ismertetett program a vártnál is rosszabb számokat tartalmaz az államadósságról. Az ellenzéki párt leginkább azt hiányolja, hogy a most ismertetett keretprogram konkrét intézkedéseket nem tartalmaz.
Mi lesz azzal az életszínvonal csökkenéssel, ami ebben az anyagban szerepelt? Mi lesz a reálbérek csökkenésével? Mi lesz a fogyasztás mérséklésével? Hogyan fog ez bekövetkezni? Mi lesz a nyugdíjakkal? Adóztatni fogjuk a nyugdíjakat? Vagy a nyugdíjkorhatára emelkedik? Vagy a korrekciós számítás, az indexálás fog megváltozni? Ebben sem kaptunk semmilyen eligazító információt.
A Fidesz szerint a program nem írja le, hol, mi és kinek fog fájni. A piaci elemzők szerint a program rövid távon tartható. Azonban rejtélyes, hogy a program 2009-re milyen eszközökkel csökkenteni a költségvetési kiadásokat a bevételek növelése nélkül.
Várakozásaink szerint középtávon egy 3-3,5% közötti gazdasági növekedés állhat be a jelenlegi adóterhelés mellett az ország gazdasági növekedése, ami lényegesen alacsonyabb a kormányzati terveknél, illetve a kormányzat által felvázolt pályánál, ami viszont már önmagában akadálya lehet annak, hogy 2009-re teljesülhessen a hiánycél.
Az augusztus 20-ai vihar halálos áldozatai közül ketten határon túli magyarok. Egy széki házaspár egy kis hajóról esett a Dunába, egyikük holttestét Ercsinél találták meg, másikukat még eltűntként tartják számon. Egy Szilágy megyei férfi pedig akkor vesztett életét, amikor a viharban a Lánchídnál rádőlt egy fa. Feleségét a Szent János kórházban ápolják.
Ildikó a Szilágy megyei Krasznáról érkezett Budapestre. Férjével együtt nézték a tűzi játékot a Lánchíd közelében, amikor a hirtelen kitörő viharban a férfira ráesett egy fa. Ildikóval tegnap közölték, hogy párja életét vesztette.
Nyilvánvalóan nagyon megviselte. Hát ebben segített az, hogy ezt elviselje, ezt a megcsapást, hogy a család, az ő családja is, és az elhunyt férjének a családja is azonnal Magyarországra sietett és körülvették, és azóta is ugye gondozzák, segítik.
A hozzátartozók azért indultak azonnal Magyarországra, mert a fiatalokat nem érték el mobiltelefonjaikon a vihar után. Az orvosok felajánlották a pszichológus segítségét is, ám Ildikó inkább a családra kíván támaszkodni. Legkorábban csütörtökön engedhetik ki a kórházból, addig nyakcsigolya sérülése miatt ápolják az ortopédiai osztályon. Biztosan nem kell megműteni, hanem speciális nyaki rögzítőt kapott. A fiatal lány sokkos állapota miatt nem kérdezhettük meg a történtekről. A főorvos stábunknak elmondta azt is, Ildikó 2 hónapja várandós, szerencsére a magzat nem károsodott.
Villányi Péternek a legjobb barátja az a széki férfi, aki feleségével együtt a Dunába esett a tűzijáték ideje alatt. Szegedi Jánost azóta is keresik. Felesége holttestét hétfőn megtalálták. Szegedi János és felesége Magyarországon dolgozott, ám nem tervezték, hogy végleg ide költözzenek. Hazájuk mindig Erdély maradt.
Egy barátjuk tette lehetővé tulajdonképpen, hogy egy kis hajóról nézzék a Dunát. Ő fizette be őket tulajdonképpen, ajándékképpen erre a lehetőségre, és hát miután nem érkeztek, megkezdték keresni.
Milányi Péter emlékezete szerint sem a férj, sem a feleség nem tudott úszni. Valószínűleg ez is közrejátszhatott a tragédiában.
Ágoston Anna, a házaspár közeli barátja, fültanúja volt annak a telefonbeszélgetésnek, amely Zsuzsa és Széki unokahúga között zajlott közvetlenül a tragédia előtt.
Följött hozzám az unokahúga, és azt mondta, hogy kapott egy telefont azelőtt, mielőtt történt volna a baleset, körülbelül 10 perccel a telefont meg a csónakból adták, és nagyon boldogok voltak, hogy ők a tűzijátékot a csónakból tudják nézni.
Szegedi Jánost továbbra is keresik. Sógora, akit telefonon sikerült utolérnünk, elmondta, a férfi telefonja tegnapi nap folyamán még kicsöngött. Ma már nem.
Ebben a házban született a tragikus körülmények között elhunyt szegedi Víg Zsuzsa. A településen érezhetően feszült a hangulat, ugyanis a kereskedelmi televíziók stábjainak a helybeliek szerint agresszív fellépése szinte verekedésé fajult, botrányt okozott.
Az egész közösséget nagyon érzékenyen érintette, és nagyon megrázta ez a tragédia.
A család magyarországi ismerősöktől értesült a hírről. Hivatalos értesítést csak ma kaptak a hatóságoktól.
Lezárult az a vizsgálat, amely az augusztus 20-ai tragédia felelőseit kereste. Felmentették a miniszterelnöki hivatal főosztályvezetőjét, aki aláírta a szerződést a tűzijátékot szervező céggel, valamint azt a katasztrófavédelmi ügyeletest is, aki nem olvast el időben a meteorológusoktól kapott értesítést. Az OMS és a katasztrófavédelem több munkatársa ellen eljárás indult. Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa hivatalból kezdett vizsgálatot az ügyben.
Szívási György elmondta, hogy a miniszterelnöki hivatal és a tűzijátékot szervező cég közötti szerződésben voltak hiányosságok, ám ezek nem okoztak közvetlen károkat. Ezek között említette, hogy a katasztrófavédelmi eljárás csak tűzesetre dolgozták ki, rossz időjárásra nem. Ettől függetlenül felmentették a szerződést aláíró főosztályvezetőt. A vizsgálat megállapította azt is, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat több pontban is vétett, például, hogy nem ellenőrizte, megkapják-e az érintettek az információt.
Hogy az Országos Meteorológiai Szolgálatnál nem működik olyan információs mechanizmus, rendszer, amely eredményeként mondjuk egy ilyen 1,5 millió polgárt veszélyeztető információ a katasztrófavédelmi csatornán kívül más csatornán eljuthatna illetékesekhez.
A katasztrófavédelem hibája volt, hogy nem olvasták el a figyelmeztető e-mailt, ugyanakkor a szervezeten belül hiányzik egy olyan mechanizmus, amely értékelni az ilyesfajta információkat. Szilvási György hozzátette, a politikai felelősök megnevezése a miniszterelnök feladata, ő csupán szakmai oldalról vizsgálta meg a fejleményeket. A vizsgálat kimutatta azt is, hogy nem lehetett elkerülni a tragédiát, mivel a legutolsó előrejelzések is csupán 80-90 km/órás széllel számoltak, nem pedig 120-130 km/órással, ami a katasztrófát okozta.
Gyáva és szánalmas magyarázkodásként értékelte a Fidesz Szilvási György kancellária miniszter tájékoztatását. A legnagyobb ellenzéki párt szerint a politikusok elmenekültek a felelősség elől, ezért számukra elfogadhatatlan a vizsgálat eredménye. A Fidesz ismét felszólította Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, hogy független szakértő bevonásával, a kormányfő vezetésével vizsgálják ki Szilvási György és Demszky Gábor felelősségét a vihar okozta tragédiával kapcsolatban. Hétfő óta tart a roham a biztosítóknál. A vihar okozta károk megtérítésére eddig csaknem 1500-an jelentették be igényüket. Híradónk úgy tudja, legalább 150 millió forint kifizetésére készülhetnek fel a biztosítótársaságok.
Budapest, Lónyay utca. 2 nap alatt tűzijáték után. Mindenütt üvegtörmelék és fenyegető tetőcserepek. Közelebbről megnézve kiderül, Kazár Gyuláék járműve sem úszta meg sértetlenül a fővárosra tört vihart. Az idős férfi fiával együtt már megtette a szükséges lépéseket a biztosítók felé.
3-10-kor értünk ide, akkor már láttuk a cserepeket, hogy összetört elő-hátul a üveg. Beszéltünk a közös képviselő, aki biztosította azt, hogy vállalják a felelősséget, miután a ház biztosítva van.
Ez pedig már a legnagyobb hazai biztosítótársaság telefonos központja. Itt a kárbejelentések száma egy nap alatt a duplájára emelkedett, elérve a 800-at. A cégnél elmondták, a bejelentett károk 20%-át már telefonon rendezték.
Aki rendelkezett vagyonbiztosítással, az számíthat a biztosítójára. Tehát gondolok itt épületbiztosításokra, lakásbiztosításokra, ha épületkárról van szó, ha gépjárműkárról van szó, akkor a kaszkóbiztosítás alapján lehet a biztosításhoz fordulni.
Ha valaki személyi sérülést szenvedett, célszerű megnéznie otthon a biztosítási papírjait, mert a legtöbb lakásbiztosítás tartalmaz balesetbiztosítási elemet is.
Stúdiónk vendége Hargitay László, biztosítási szakjogász. Jó estét kívánok! Az elmúlt napokban többféle értelmezésben és kontextusban hallhattuk a Viszmajor fogalmát, ezért érzésem szerint az első és legfontosabb, hogy tisztázzuk, hogy min minősül Viszmajornak, mit gondol a biztosító Viszmajornak, és a vasárnapi vihar annak minősül-e.
Attól függ, hogy az adott biztosítási szerződés hogyan határozza meg a Viszmajor fogalmát. A köznapi fogalom az, hogy valamilyen elháríthatatlan, nagyobb erő, ami kívül esik mindazoknak a hatókörén, akik érintettek abban a jogviszonyban, de azt, hogy egy adott biztosítás tekintetében pontosan mi minősül Viszmajornak, azt az adott biztosítási szerződésben lehet meglátni.
Különbözhet-e a biztosítók álláspontja a Viszmajor értelmezésében?
Ehhez képest ahány feltétel, annyiféle álláspont képzelhető el, de egy picit úgy érzem, hogy túl van dimenzionálva a Viszmajornak a kérdése, hiszen az előbbi bejátszásban is hallottuk, hogy a vagyonbiztosításoknál ennek a kárrendezésnek olyan különösebb akadálya nincs. Inkább ott merül fel a Viszmajor problémája, hogy a törvényes felelősség, a törvényes kártérítési felelősség sem foglalja magába a Viszmajorért való felelősséget, illetve az olyan károkért való felelősséget, amit Viszmajor okoz. Tehát a felelősségbiztosítások alapján nem várhatunk kárrendezést, sem a társasházak esetében, sem a terület fenntartója esetében, akinek a területén kidőlt a
hal. Tehát létezhet kizárás a kötvényben erre vonatkozóan?
Nem is feltétlenül a kötvényben, hanem a mögöttes jogi háttér, a kártérítési felelősségre irányadó szabály az, ami nem teszi lehetővé jelenleg azt, hogy egy Viszmajorért valaki feleljen, pontosabban álljon helyt a biztosító egy felelősségbiztosítás keretében.
Azoknak, akiknek nem volt biztosításuk, vagy hát mondjuk vagyonbiztosításuk, de van káruk, érdemes egyfajta érdekszövetségbe tömörülniük, hogy akár polgári peres úton kártérítést követeljenek, akár állami kárrendezésért, hogyha megállapítható az ügyben az állami felelősség.
Bárkinek a felelőssége, ha vitás, célszerű és talán helyes is ezeknek a károsultaknak, akik viszonylag hasonló alapon követelnének kárt. Volt már erre példa a BS sajnálatos tűzeseménye kapcsán, ott a kereskedők, akiknek a tűzben elégett a kiállított portékája, ők összeszerveződtek, és ez az együttes fellépés számukra könnyebben viselhetővé tette a kár bizonyításának terhét, mert hiszen a károsulton nyugszik a bizonyítás terhe, és ez sokszor nem könnyű.
Még egy kérdés, hogy hová fordulhatnak azok, akiknek fizet a biztosító, de nem eleget? Élhetnek-e panasszal is, hogyha igen, hol?
Hát ez egy jogviszony, egy polgári jogi jogviszony az ügyfél és az ő biztosítója között, és hogyha a biztosító kárrendezésével elégedetlen az ügyfél, mint ahogy más esetekben is nyilván perelni fog.
És akkor még egy fontos, ami szerintem érdekes lehet, például Floridában van külön speciális biztosítás hurrikánra is. Előfordulhat-e, hogy Magyarországon elindul egy ilyen tendencia, hogy speciális biztosításokat lehet kötni, például a felhőszakadásra, mert mondjuk az elmúlt hetekben volt 3 ilyen.
Amennyiben ez a tendencia megmarad, előbb-utóbb sajnos úgy tűnik Magyarországon is a biztosítható kockázatok körébe bele fog kerülni, tán még valamilyen kombinált felelősségbiztosítás keretében is, hiszen ha matematikailag kalkulálható egy káresemény bekövetkezésének a valószínűsége, és van egy homogén veszélyközösség, akkor már két feltétele megvan az annak, hogy a kockázat biztosítható legyen.
Hargitay Lászlónak köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Magyar ellenes események történtek a hétvégén két szlovákiai nagyvárosban is. Révkomáromban három tizenéves fiatal megverte egy 43 éves férfit, miután magyarul szólt hozzájuk. Érsekújváron egy bérházban két magyar család ajtajára írtak a második világháborús szlovák fasiszta uralom alatt született felszólítást, miszerint költözzenek át a Duna másik oldalára. Bugár Béla, a szlovákiai magyar koalíció pártjának elnöke híradónak elmondta, elvárja a pozsonyi kormánytól, hogy elítélje a magyarokat ért intoleráns megnyilvánulásokat.
Szeretném, hogyha maga miniszterelnök úr is elhatárolódna az ilyenfajta magyar ellenes megnyilvánulásoktól. Tegnap egész Komáromban megpróbáltuk valahol kideríteni, felderíteni, egyáltalán van-e hajlandóság arra, hogy ezt az ügyet jelentsék. A rendőrségen nincs nyoma az ilyenfajta lépésnek, tehát ebben az ügyben egyáltalán mondjuk úgy, hogy nincs közünkben bizonyíték. Tehát mindenkit arra szólítottunk fel, és kérjük, hogy abban a pillanatban, hogyha valami magyar ellenes megnyilvánulással találkoznak bármilyen formájában, akkor azt jelentsék a magyar koalíció pártjának, és természetesen amennyiben az bizonyítható dolog, akkor egyértelműen viszont a rendőrségnek is, és ezeket összegyűjtve akkor, ha nem történik itt Szlovákiában változás, akkor természetesen nemzetközi fórumokhoz is fordulhatunk.
Közösen tervezteti új hídját a két Komárom. A dunaparti szomszédok 500 milliárd forintot költenek a részletes engedélyes tervekre. Az új Dunahíd 590 méter hosszú lenne, és a vasúti híd közelében ívelne át a folyón. A terveket 2007. szeptember 30-áig kell letenni az asztalra a konzorcium Komárnónak, amelynek tagjai már az esztergomi Mária Valéria híd tervezésénél is együttműködtek. Az önkormányzatok szeretnék elérni, hogy az építkezés még 2010-ig elkezdődjön. Az államfő szerint az alkotmányban is rögzíteni kell a magyarságot, mint kultúrnemzetet, és a külpolitika sem hagyhatja figyelmen kívül a magyar nemzet egységét. Sólyom László erről a 6. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján beszélt Debrecenben. Az államfő hozzátette, hogy ő maga a határon túli magyar területeken a magyarokkal kapcsolatos ügyekben a kultúrnemzetet fogja képviselni. Vasárnap óta már 90 többnyire idős ember és gyermek jelentkezett szalmonellára utaló tünetekkel a házi orvosánál Szombathelyen. A tömeges ételmérgezés miatt az ANTS 3 bölcsődei konyha és cukrászüzem működését függesztette fel.
A Vas megyei Markusovszky kórház fertőző osztálya már hétfőn megtelt, így másút is kellett betegeket elhelyezni. Valamennyi beteg hasonló tünetekkel fordult orvoshoz.
Vasárnap éjfélkor hogy jött rám egy olyan erős hasmenés, hányás, meg hát, utána legyengülve, és meg nagyon-nagyon rosszul lét.
Többségüknél 5-6 napig tarthat a kórházi kezelés, a legfontosabb a kiszáradás megelőzése. Azoknál az idős embereknél, akiknek más alapbetegségük is van, sokkal tovább tarthat a gyógyulás. Több családtagjait is kezelik.
Akik így ilyen gondolom ilyen előfizetéses menüként vitték az ennivalót, tehát gyerek is van nálunk is, de túlnyomó részt az idősebb korosztály.
A szakemberek továbbra is szalmonella fertőzést feltételeznek. Az ANTS szerda délutánra ígérte az első laboreredményeket.
Hepatitis A vírus ütötte fel a fejét a Somogy megyei Istvántiban. A fertőző mágyulladás tünetei a hányás és a besárgulás. A faluból az elmúlt két hét során 10 gyereket és 8 felnőttet kellett kórházba szállítani. A szakemberek újabb megbetegedésekre számítanak. A tömeges fertőzést azzal magyarázzák, hogy Istvántiban több család az alapvető higiénés szabályokat sem tartotta be. És most nézzük a további híreket. Erdőtüzek Görögországban magyar turistákat is menekítettek. Szégyenlista, hamarosan nyilvánosságra hozzák a jogsértő munkáltatók névsorát. És sohasem késő, acélparipájára pattan a motoros Nagyi. Több ezer turistát, köztük magyarokat menekítettek ki Görögország északi részéről, ahol erdőtüzek pusztítanak, a tüzet jelenleg is oltják.
A tűzben legalább 20 ház leégett. A turistákat azért menekítették ki, mert a lángok vészesen megközelítették a népszerű üdülőhelynek számító Halkidiki félsziget és a hozzá csatlakozó Kassandra félsziget falvait. Az aténi magyar konzul a híradónak elmondta, hogy a képviselettel több magyar is felvette a kapcsolatot, közülük két család már haza is utazott. Néhány magyar fiatal jelenleg a tűz eloltását várja, hogy visszatérhessen a szállodába, mert ott kellett hagyniuk a csomagjaikat. Egy 15 fős magyar gyermekcsoport is a környéken nyaralt, de biztonságban vannak.
Esély mindig van, hogy további magyarok jelentkeznek, de ha eddig nem tették meg, akkor én már nem számítok arra, hogy többen jelentkeznek nálunk.
Az aténi nagykövetség minden esetre megerősített konzuli ügyelettel dolgozik, este 8-ig lehet őket hívni. A külügyi tárca szóvivője azt tanácsolja az útrakelőknek, hogy indulás előtt mindenképp lépjenek kapcsolatba a szállásadójukkal.
Aki azonban odautazik, mondom még egyszer is nyomatékos, a saját érdekében szíveskedjen érdeklődni, hogy megvan-e az a szálláshely, és tudja-e fogadni őket.
A tűz miatt egyedül egy német turista halt meg. Vízbe fulladt, amikor utol akart érni egy evakuáló hajót.
A német rendőrség azonosította a július végi vonatrobbantási kísérletek második gyanúsítottját is. Az illető egy 20 éves libanoni férfi, akit éjszaka próbáltak őrizetbe venni, de sikerült külföldre szöknie. A másik merénylet kísérlete gyanúsított szemét szombaton vették őrizetbe. A két férfi egy-egy bőrönben rejtette pokolgépet, majd azokat a dortmundi, illetve a koblenci pályaudvaron két vonaton helyezték el. A szerkezetek azonban műszaki hiba miatt nem léptek működésbe. Fekete foglalkoztatás, munkaidőbeosztás hiánya, munkavédelmi szabályok megszegése csak néhány a leggyakoribb munkaügyi jogsértések közül. Szeptember 25-től a munkaügyi főfelügyelőség nyilvánosságra hozza a jogszegő munkáltatók névsorát.
A cél elsősorban a fekete munka megfékezése, ugyanis csak az elmúlt fél évben 25 ezer bejelentetlen munkást lepleztek le az ellenőrök. A munkabiztonság terén is szomorúak a statisztikák. Noha az utóbbi években csökkent a munkaügyi balesetek száma, így is több mint 10 000 munkabaleset történt az utóbbi 6 hónapban, amelyből 55 volt halálos kimenetelő. Szigorították a kiróható bírság összegét is.
Könnyen lehet a bírság összege 10 millió forint, de hogyha ezt ismételten elköveti, akkor már akár 20 millió is lehet.
Ilyen szigorra kell akkor is számítani, ha valaki hosszú időn át illegálisan foglalkoztat 20 vagy akár 50 embert.
Tegnap ünnepelte 115. születésnapját a világ legidősebb embere, egy puertorikói férfi. Ám az évek mit sem számítanak a fiatalos szellem mellett, erre példa a hódmezővásárhelyi motoros nagyi is.
12 évesen ült először motorra Marika néni, így járt iskolába is a dűlőutakon, míg meg nem szerezte 18 évesen a jogosítványt. A 60-as években több esztendőt kellett várni egy autóra, ezért amikor férjhez ment, inkább motorra költötték a pénzüket.
Akkor még a motorra kellett mindent megoldani. Nagyon tudtam motorra akkor pakolni, 300 tojást el tudtunk vinni anyukámmal a piacra. Az elég sok úgy magasságra.
A nagy kedvenc a piros Pannónia 1962 óta van a család birtokában, és eredetisége miatt is különleges.
Nagyon kevés van az országban. Ebbe a vejem utána nézett az interneten, és azt mondja, hogy ez az egyetlen egy, amihez nem nyúltak. Van kettő, aki nagyon ki van csícsázva, mindene, nikkeles meg minden, de ilyen motor nincs több, csak ez az egy.
Marika néni azonban semmi pénzért nem válna meg édesapja egykori motorjától.
És most a legfontosabbak összegezve még egyszer. Konvergencia program és gázár támogatás. Még tovább csúszik az euró bevezetése? Megnevezték az augusztus 20-ai tragédia felelőseit. A katasztrófa védelem, a miniszterelnöki hivatal és az OMS is hibázott. Tömeges ételmérkezés Szombathelyen, fertőző mágyulladás Somogyban. Utánunk sport és időjárás, amelyben várhatóan újabb vihar közelettéről számolnak majd be. Én köszönöm figyelmüket, találkozunk 9:30-kor, addig is viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket! Míg augusztus elején a Magyar Olimpiai Bizottság tagjainak egy része rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte szeptember 2-ára, addig a mai napon a MOB elnöke Schmidt Pál tette ugyanezt egy későbbi október 14-i időpont megjelöléssel. Mindkét kezdeményezés megvalósításához 55 MOB tag támogatása szükséges.
Közgyűlés lehet, de ma délelőtt biztos, hogy már közeledtek a felek, hiszen Csötönyi Sándor összehozott egy Schmidt Pál, Gyárfás Tamás amolyan csúcs találkozót.
Schmidt Pál jött előbb, tudtunk beszélni körülbelül egy olyan 20-25 percet, én elmondtam, hogy én hogy látom az ő helyzetét, az ő személyét, milyen értelemben értelmezem, és mik voltak azok a hibák, amelyek az én megítélésem szerint nem helyesek voltak. Ő közölte velem, hogy nem akar semmilyen konfrontációba kerülni, esetlegesen vitába a Nyárfás Tamással, mert ő úgy érzi, hogy a Nyárfás Tamás van olyan dolgok mögött, ami az ő személyi támadását jelenti. Fölállt és elment úgy, hogy elmondta nekem az ő állásfoglalását, én ezt közvetítettem a Nyárfás Tamásnak.
A beszélgetés után Gyárfás Tamás közleményt adott ki, miszerint látva a magyar sport számos nagy egyénisége nem akarja az általa képviselt változást, ha a magyar sport érdeke ezt kívánja, ő elfogadja. Csötönyi Sándor szerint Schmidt Pálnak szíve joga a bizalmi szavazást kérni, azaz megmérettetni magát, de a változás sürgető 10 elnökségi tag korábban szeptember elejére kérte a rendkívüli közgyűlést.
A szeptember másodikai közgyűlés megtartását a szükséges egyharmados többség támogatja, ezt közölte az MTI-vel Szekeres István MOB tag. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség mai bécsi sorsolásának végkimenetelében két női és egy férfi csapatunk volt érdekelt.
A Győr már eleve a BL csoportkörébe kapcsolódik be, amiért a Ferencváros a portugál Madeira és a román Brassó párharc győztesével csatázik majd. No, nagy esőjük van a románokkal játszani, akikkel már volt élményük edzőmeccsen idén.
Utána mi volt, az nem tetszett, tehát ők egy politikai ügyet csináltak azért, mert nem nekik szurkoltak ott, ugye egy magyar lakta területen játszottuk a mérkőzést, és egy csúnya politikai ügyet falaktak belőle, ott azért a közvéleményt megmozgatták ezzel, és ugye tehát ez biztos, hogy ott még érezheti hatása.
Minden esetre két hete a Fradi már nyert Erdélyben, míg a női EHF kupában a 32 közé kerülésért a Kiskunhalasnak azeri vagy fehér orosz, míg a férfi kekben a Komlónak dán csapatot kell legyőznie.
Az angliai Etonben zajló evezős világbajnokságon meglepetésre a középdöntőbe sem került be, a fináléba várt Haller Ákos, Pető Tibor alkotta normál súlyú két pár evezős magyar egység. A vasárnap befejeződött szegedi kajakkenu világbajnokság magyar sikereiről nem lehet eleget beszélni, főleg ha olyas valakit sikerül megszólaltatni, aki nélkül biztos, hogy nem így alakult volna a rangos esemény.
Fábiánné Rozsnyói Katalin nem árulja el az edzői titkot, azt valószínűleg csak férje Fábián László, vagyis öcsi bácsi ismeri.
Nem fogom utánozni soha senkit. Az öcsi mondta nagyon jól, hogy Kati, nekünk nem kell semmi más csinálni, csak nem azt, amit a többi. És ez valahol, ez ül.
És valóban Kati néni 9 aranyat szurkolt végig Szegeden, de nem élőben, hanem a tévén nézve izgult a végig tanítványai sikerét.
Nem nagyon figyeltem őket, hogy mit csinálnak, mert én fönn voltam a társalgóban, ott volt egy nagy tévé, én ott szoktam nézni. Annyi volt, hogy a Kati is, meg a Natasa is külön-külön megköszönték nekem, hogy hát hozzásegítettem ehhez a hathoz. Amit mondjuk én ki álmodtam, azt véghez is vittem, és tulajdonképpen magammal húztam őket. A többi meg mondhatom azt, hogy ajándéknak veheti? Mert azért áll vagy bukik, ezen a két lányon múlik minden.
Legközelebb este 3:40-kor várjuk Önöket friss sporthírekkel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Per ottenere grandi risultati bisogna lavorare, lavorare.
Andate a lavorare. Some people say a man is made out of mud, of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Let me, baby, do. Baby, won't you let me get to know you? Put my loving arms around you. A medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Let me do.
Kóstolja meg a még finomabb medvekrém sajtot is. Medve. Csak szeretni lehet.
Világbajnok ajánlatunk. Válasszon Fiat modellt multijet dízelmotorral, ajándékkaszkóval, és utazzon akár 20 000 kilométert üzemanyagköltség nélkül.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Változatos volt ma a Kárpát-medence időjárása. Északon egy felhőtömb, egy hidegfront felhőtömbje haladt el a Kárpát-medencében, és ez bizony sok felé okozott, elsősorban az északnyugati, északi és északkeleti tájakon kisebb esőket, helyenként záporokat is. Délen, délkeleten ugyanakkor nagyon kellemes 24-26 fokot mérhettek az ott élők, és ott bizony sok volt a napsütés. Éjszaka általában változóan felhős lesz felettünk az ég, a Kárpát-medence északkeleti részén lehet már csak számítani elszórtan kisebb esőre, illetve záporokra, a hőmérséklet pedig hajnalra 10 és 15 fok közé csökken. Aztán holnap délelőtt már jóval több lesz a napsütés, mint ma. Ennek megfelelően egy kicsit gyorsabban emelkedik a hőmérséklet is. A gomoly felhőképződésből délelőtt és délután is egyaránt inkább csak az északkeleti tájakon kell számítani kisebb esőre, illetve záporokra. A hőmérséklet csúcsértéke pedig általában 21 és 26 fok között valószínű. A frontérzékenyeknek szerencsére most már nem kell fronthatással megküzdeni. A fontosabb allergének ezekben a napokban a csalánfélék, az üröm, illetve a pázsitfűfélék. Nagyon sok virágpor van a levegőben, és bizony a néha megerősödő szél sem tesz jót az allergiásoknak, úgyhogy mindenképpen legyenek óvatosak, illetve vigyázzanak magukra. És akkor lássuk a folytatást. Csütörtökön egy nagyon szép késő nyári napban lesz majd részünk, főleg a nap első felében, hiszen akkor sok-sok napsütés várható. Aztán a délutáni órákban nyugat felől már megnövekedhet a felhőzet, és ott elszórtan előfordulhat eső, illetve zápor. A hőmérséklet csúcsértéke ezen a napon 24 és 28 fok között várható. Aztán pénteken egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét, a nap első felében sokfelé lesz borús az ég, és sokfele kell számítani esőre, záporra, akár zivatarokra is. Délután azonban nyugat felől lassan felszakadozik a felhőzet, a csúcsértéke a hőmérsékletnek 20 és 27 fok között alakul majd. Aztán szombaton változóan felhős ég mellett akár a nap is elő-elő bújhat, a hőmérséklet pedig 19 és 24 fok között alakul. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra.
Ha a király kapzsi, pénzéhesek az alattvalók is. Noé szegénységben élt, mégis az egyetlen volt, aki megelégedett azzal, amilyen van. Ezért az Úr egy hatalmas bárkát építtett vele. Noé azt a feladatot kapta, hogy mentse meg az összes állatot az özönvíztől. Noé bárkája. Csütörtök reggel 3:40-kor a Duna Televízióban.